A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, ugye, mint az írva található a Róma beliekhez írott levélben a második fejezet 17. versétől a 24. verséig bezárólag, valamint János evangéliumában a 8. fejezet 31. és 32. verseiben. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a második fejezetből, és János evangéliumából a 8. fejezet 31. és 32. verséből így szól Istenünk igéje. Ha pedig te zsidónak nevezed magad, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz? Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Így szólt Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük ezt a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy igéd szól hozzánk, hogy te magad itt vagy velünk, hiszen azt ígérted, hogy itt leszel. Kérünk, hogy segíts meglátnunk téged. Segíts saját magunk dolgai fölött rendet tennünk, és segíts, hogyha az a célod velünk, hogyha az az akaratod, hogy küldetésünket a világban betöltsük, adj hozzá erőt, adj hozzá látást és ismeretet. Igében szólíts, küldj el, erősíts meg, szívünket nyisd meg, ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is legyünk a te igédnek, hogy gyümölcsöket teremjünk gazdagon. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Készülve az ígére a 161. dicséretünknek az első és a második versét énekeljük. 161. dicséretünknek az első és a harmadik versét. Az első vers így kezdődik: Siess keresztény, lelki jót hallani.
Törvényből harcolni, tanulni.
Istenünk hozzánk szóló igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből olvasom, az Efézus beliekhez írott levél 6. fejezetének 13. és 14. versét. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Amen. Szeretett testvérek, Isten fegyverzetéről az Efézus beliekhez írott levél 6. fejezetében Isten üzenete számunkra első renden az, hogy övezzük fel magunkat igazság szeretettel. Hogy hogyan képzeljük el, és miképpen induljunk neki ennek a kiképzésnek egy kicsit, képzeljük magunk elé, gondoljuk végig, hogy milyen volt egy ókori korabeli ember öltözete, fegyverzete. Magunk elé képzelhetjük a római légionáriusokat, vagy esetleg a hoplitákat. De nyugodtan magunk elé képzelhetünk egy 2000 évvel ezelőtti sima öltözetet is. Aminek mindegyiknek, harci fegyverzetnek is, és a hétköznapi fegyverzetnek is, nagyon fontos része volt az öv. Egy olyan övet képzeljünk magunk elé, ami vastag bőrből készült, kemény öv, körbeéri a derekat, jó vastagon, és több funkciója is van, először is magát a derekat védi, harmadszor, vagy másodszor összefogja a ruházatot, ami a derék, ami az öv alatt van, és negyedszer pedig a nehéz páncélt a felső test és az alsó test között átmenetben képviseli. Ez azért fontos, hogy az alsó testi páncélzat és a felső testi páncélzat között ne legyen védtelen rész, illetve azért fontos, mert ha valaki emelt már fel súlyt, akkor tudja, hogyha lehajol az ember és valamilyen nehéz súllyal próbál felső testtel felegyenesedni, akkor nagyon könnyen megroppan a gerince. Valaki talán már be tud számolni róla, én, hogyha esetleg egy nagyobb kosárfát viszek be, mint amennyit elbírok, akkor már is érzem a derekamban, amikor fölemelem, hogy nem vagyok már 20 éves. De hogyha a súlyemelőkre gondolunk, akkor láthatjuk, hogy a súlyemelők is, és a sportemberek ezt pontosan tudják, hogy miért, széles övet hordanak, amiközben a versenyekre készülnek és a versenyeken, pontosan ezért. Képzeljük el, hogy a felső testi páncélzat, hogyha belegondolunk a sisakba, a pajzsba és a kardba, ami még szintén a felső testhez tartozik, bizony több kilónyi terhet jelentett, amelyet az ember mozgatott a derekától fölfelé, amellyel bizony futni kellett, amellyel bizony hajolgatni kellett, amelynek súlya egészébe véve a gerincet és a derekat terhelte, mozgatásilag is, és ezért, hogy ez erősebb legyen, vastagabb öveket használtak. Jelkép is volt az öv, ebben most nem szeretnék belemenni, mert nagyon sok rétű üzenetet hordozott egy-egy kultúrában, hogy kinek milyen öve volt, de fontos jelként is szolgálta a közösségben, hogy valaki valamilyen jellegű övet felvett magára. Jelzés volt. Mind a kettőnek fontos szerepe van, mind a tartásnak, mind pedig a jelzésnek, amire később majd visszatérünk. De gondolkozzunk el először magán az igazságon. Egy szó összetételt látunk, igazság szeretet. Az igazságnak a szeretete. Az igazságról többféle fogalmakat hoz az Új Szövetség, Itt az az igazság fogalom van, amit János evangéliumában is ismerünk, amit Jézus Krisztus kijelentett végsőképpen, végső igazságként, úgyis mondhatnánk, hogy igazság forrásként, ahonnan minden igazságnak a kezdete elindul, ezt használja Pál is, amely kihat minden egyes történésre az életünkben, jelenlében rejtetten, vagy láthatóan ott van mondatainkban, gondolatainkban, azokban a történésekben, amik velünk történtek, és amelyeket mi teszünk. Vagy ahol a világban bárhol történik valami, a mélyén ott van ez a belső rejtett igazság, vagy látható igazság. És ehhez kapcsolja Pál a szeretet szót, amely az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is cselekvő. Tehát nem érzés. Mi sokszor érzésképpen gondolunk a szeretetre, hogy olyan jó érzést tölt el, hogyha ránézek valakire, vagy hogyha hallok valamit, vagy ha megízlelek mondjuk egy csokis muffint, akkor olyan jó érzést tölt el, nosztalgiázni is tudok róla, vagy rajta. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez a szeretet. Alapjaiban véve azonban minden igei részben, mind az Ószövetségiben, mind az Újszövetségiben a szeretet, az tevékeny szeretet, cselekvő. Nem nézi azt, hogy szereted-e, vagy táplálsz-e valami romantikus érzést azzal kapcsolatban, amit meg kell tenned, de mégis megteszed. Igazság szeretet. Sokat lehetne gondolkozni és beszélni arról, hogy mi az igazság. A klasszikus kérdés, amikor Jézust kihallgatja Pilátus szájából elhangzik, hogy mi az igazság? Mi magunk is olyan sokszor feltesszük a kérdést, hogy mi az igazság? Úgy belül, úgy a mélyén, a lélek mélyén az ember hajlamos arra, hogy szükségét szerezze az igazságnak. Érezzük, hogy szükségünk van az igazságra. Nagyon vigyáznunk kell azonban vele, mert kétélű fegyver mások felé és magunk felé is vág. Az ítélkezésről Jézus azt mondta, hogy ne ítélkezz. Amikor az igazságot ítélkezésre használjuk, arra, hogy megítéljünk másokat, ez egy belső lelki szükségszerűség, hiszen szeretünk a jó felé igazodni, és szeretjük a rosszat magunkból eltávolítani, vagy kikerülni magunk környezetéből a rosszat. Vágyunk a jóra, és próbálunk a rossznak ellenállni. Konfúciusz is azt mondta már, hogy ha találkozol egy olyan emberrel, aki erényes, akkor igyekezz hasonlítani hozzá. Ha olyan emberrel találkozol, aki gonosz vagy rossz, akkor nézd meg magadban, hogy miben hasonlítasz rá. Nagyon régi bölcsesség. Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy más szeméből ne vedd ki a szálkát, addig, ameddig a magadéból a gerendát nem távolítottad el. Ugyanis, amikor másban felismerjük a jót, az igazságot, akkor próbálunk ragaszkodni hozzá, mert belül hiányzik. Valahogy úgy vagyunk teremtve, hogy ott kell lenni az Istennek az életünk közepén, és ha már az Isten nincs ott, lehet, hogy ott van, most nem azért mondtam, hogy magunkhoz kapjunk, de elgondolkozhatunk rajta, akkor megpróbáljuk betölteni az ő hasonlóságaival, az ő tulajdonságaival. És ezek közé tartozik ugye az igazság is, az Isten maga az igazság, és megyünk ahhoz, ami jó, ami igaz, ami tisztességes, ami szép. Amikor azonban meglátjuk másban az igazságtalanságot, másban a gonoszt, akkor elkezdünk ellene tiltakozni. Magunkból szeretnénk kivetni, mert érezzük, hogy ez nem jó, és amikor arra gondolunk, hogy vajon talán bennünk is megvan-e, vagy esetleg megtalálható ez a fajta rossz, akkor az ellen is tiltakozunk. Kézzel, lábbal tiltakozunk az ellen, hogy bennünk csak a csírája is meglenne annak a rossznak, amit XY-ban láttam. Pedig legtöbbször megvan. Legtöbbször megvan, hiszen a törvény, amiről beszéltünk, és amit Isten a zsidóknak adott, pont arra való, Pál apostol szerint is, hogy meglássuk nem másik emberben a rosszat, nem a másik emberben a gonoszat, hanem elsősorban magunkban. Magunk felé kérdezünk, és aztán élünk és éljük azt, amit Isten kér tőlünk. A szeretet himnuszban Pál apostol ezt nagyon finoman fogalmazza meg. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Vagyis, amikor az ember látja az igazságot, akkor örül, amikor pedig valakiben látja a hamisságot, akkor nem örül, de nem lép, nem büntet, nem öl, hanem szeret. Könnyű-e az igazságot szeretni? Ha a Róma beliekhez írott levélből idézik, akkor azt mondom, hogy Isten szerint nincsen igaz ember egy sem. Mindenki vétkezett, és mindenki hiányával van az Isten dicsőségének. Hogyha elkezdjük észrevenni saját életünkben a gerendákat, vagy saját szemünkben a gerendákat, akkor már nagyon nem szeretjük az igazságot. Amikor az igazság rámutat saját hiányosságainkra, amikor az életünk legmélyén megpiszkálja az ige azt, hogy vajon mi az, amit még nem rendeztem el, mi az, amiben igazságtalan voltam másokkal szemben, vagy magammal szemben, akkor már nem szeretjük az igazságot. Próbáljuk először elfedni. Jó mélyen. Valahol elrejteni úgy az életünk, gondolataink, pszichénk, lelkünk legbelső részében. Hogy ne kerüljön föl, mert akkor szembe kell nézni vele. Próbáljuk kivetíteni másokra saját igazságtalanságainkat. Elmondjuk azt, hogy a másik ember milyen gonosz. Elmondjuk azt, hogy a világ az milyen rossz körülöttünk. Elmondjuk azt is, hogy mennyire nem találjuk a helyünket ebben a gonosz világban, ebben a rossz, igazságtalan világban. Legalább valamilyen részben igazunk van, de a lényeget nem találtuk el. Hiszen ennek az igazságtalan világnak a fennmaradásáért valaki az életét áldozta. Ezért az egészért, ami körbevesz bennünket. Az emberekért, akik hisznek, és az emberekért, akik nem hisznek. A jókért és a gonoszokért egyaránt. Valaki képes volt az életét adni. Azt mondja egyik helyen Pál, hogy hát talán az igazakért még csak-csak meghalna valaki, de kiadja életét a gonoszságért, vagy azokért, akik gonoszak. Nagyon nehéz ezt bevenni. Nagyon nehéz megérteni azt, hogy amikor arról beszél Pál ebben a néhány sorban, hogy nem test és vér ellen folyik a mi küzdelmünk, akkor megértsük azt, hogy ha előveszünk egy kardot, akkor oda csapunk egy embernek a fejéhez, és levágjuk a fejét, akármilyen gonosz volt az, rosszat teszünk. Mert az Isten igazsága más. Jézus Krisztus a János evangéliumában felolvasott részben a zsidókhoz beszél, és azt mondja, ha megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Mitől kellett megszabadulni a zsidóknak? Meg kellett szabadulni az ítélettől, amit saját maguk fejére kimondtak a törvény által. Mert mi az igazság? Az az igazság, hogy a zsidók csak akkor voltak bűntelenek, hogyha évenként bemutatták értük a bűnért való áldozatot a templomban. Hogyha egy bárányt, egy kost, vagy valamilyen akár gerlicét feláldoztak helyettük, és a véréért megvették az igazságukat. Megvették a bűntelenségüket. Ezzel mindig magukat ítélték el, és az az igazság, hogy Krisztus után 70-ben lerombolták a templomot, és nincsen igazsága egyetlen egy izraelitának sem. Nem tudják megkapni a bűnbocsánatot, mert saját magukat ítélik el. Ugyanis aki nem hiszi, hogy Jézus van, az meghal a bűneiben nem azért, mert rossz indulatú, nem azért, mert rossz ember, nem azért, mert gonosz, hanem azért, mert pont a beleírt, az életbe írt igazság törvénye az, amely elítéli őt a lelkiismerete által, és nincs feloldozás, mert nem hisz Jézusban, és nem hiszi azt, hogy minden igazság, igazságtalanság elleni büntetés az Jézus Krisztusban és az ő keresztjében nyert értelmet. Mert mi lehet az igazság? Az igazság az, hogy Isten mindenkit szeret. Az igazság az, hogy nem csak téged, téged különösen szeret, hiszen itt vagy. Itt vagy ebben a közösségben, ahol ő is itt van. És azt szeretné, hogyha úgy azt gondolnád, és azt éreznéd át, hogy melletted ül. És a te lelkeddel érez, a te fejeddel gondolkodik. Azt szeretné, hogyha őt elvinnéd magaddal a hétköznapokba is. Nagyon érdekes verset olvastam nemrégiben, egy Vietnámból hazatért katona írta le. Arról szól a vers, hogy nem tudja, hogy Isten ott van-e a templomban. Nem tudom, hogy Isten ott van-e a templomban, de a harcmezőn ott volt, és ott van vele. Amikor a saját állásaikban érezték a napámnak a forróságát, a hevét, amikor erőt adott ahhoz neki, hogy kimentse az egyik társát a tűzvonalból, amikor a sötétségben, ahol saját maga kezét nem látta, úgy kellett védvonalat építenie, Isten keze volt ott vele. A szükségszerű helyzetekben, a nyomorban, a fájdalomban, ott van az Isten. Azt nem tudja, hogy a templomban itt van-e, hibáztathatjuk érte őt? Vajon te tudod, hogy itt van az Isten? Vajon te hoztad a magadéból, amit tőled kért, hogy teljességében legyen itt, ahány számban itt vagyunk, mindenkiében ott legyen, és akkor az egész évben itt legyen? Vajon te, amikor elmész, hiszed-e, hogy itt volt és szólt? Mert ez az igazság. Mert az igazság az, hogy a mi igazságunk nem igazság. Csak fél. Egy részlete az egésznek. Amikor mi kimondjuk azt, amit gondolunk, akkor megpróbáljuk az Istent megfogalmazni, de közel sem sikerül olyan tökéletesen, ahogy Jézusban tette ő. Ezért mindig alázattal kell szólnunk. Mindig kedvesen, de határozottan. Az igazság az, hogy hajlamosak vagyunk a törvényből és az evangéliumból nyert igazságot feladni. Feladni valami másért. Mert néha meg is kell érni. Valahogy meg kell élni, és valahogy a családot el kell tartani. Valahogy át kell vészelnem. Az igazság pedig nem biztos, hogy szükségszerűen ennek az oldalán áll. Hiszen az adórendszer Magyarországon igazságtalan. Ezért mi is fel tudjuk adni a saját igazságunkat. Vajon tudunk-e ragaszkodni az igazsághoz? Nézzünk szembe vele. Mi az, amit esetleg nem mondtál el? Valakinek, akit ismersz, valaki, aki melletted ül, valaki, aki a te életednek a párja, vagy gyermeked, vagy édesanyád, vagy édesapád. Van egy nagyon érdekes levél, nem olvasom föl, egy fiatal lány írta az anyukájának, amiben elmondja, hogy szépen lassan, hogy azért nem ment, azért nincs most otthon, mert Ahmeddel elmentek, és majd Irakból írja a következő levelet, aki egyébként egy drogkereskedő, és stb. És az anya nagyon nagy megdöbbenéssel olvassa a levelet, és már leállni készül, amikor az utóiratot elolvassa, hogy ezt mind csak azért írtam, hogy lásd, hogy vannak rosszabb dolgok is, mint a bizonyítványom, ami ott fekszik az asztalon. Még jó, hogy így elmondta, de már odaadni nem merte. Mert néha félünk az igazságtól. Pontosan azért, mert féltjük az életünket. A Viskó című könyvben nagyon szépen írja le a szerző az Istennel való beszélgetésben azt, hogy a férfi, a főszereplő nem mondta el a feleségének, hogy hova megy. Kapott egy levelet, hogy hívja az Isten találkozóra, egy beszélgetésre, és ott beszélget az Istennel, és megkérdezi az Isten, hogy feleségednek elmondtad, hogy itt vagy? Nem. Miért nem? És akkor jönnek az okok. Először is azt bolondnak nézett volna. Kettő, valószínűleg megakadályozta volna, hogy eljöjjek. Három, lehet, hogy megharagudott volna rám, és nem bízott volna bennem, azt hitte volna, hogy valahová máshová megyek. Négy, esetleg el kellett volna hoznom őt is, és kiderült volna, hogy tényleg nincs rendben minden nálam. Valóban ezek voltak az okok? Szépen rávezeti Isten ezt az embert arra, hogy tulajdonképpen félt az igazságtól. Félt elmondani az igazat, mert saját magát féltette. Féltette, mint férj, féltette, mint ember saját magát attól az ítélettől, ami a feleségében megfogalmazódott volna azáltal, hogy ő elmondja ezt a dolgot. Ez azt jelenti, hogy nincsen teljes hite. Nem tudja Istenre rábízni teljesen magát. Mert ha rá tudta volna bízni a magát az Istenre, akkor nem félt volna az igazságtól. És elmondta volna, mert így hazugságban él, és a hazugság valahol öl. Előbb-utóbb valamit elpusztít. Amit te titkolsz, amit te nem mersz bevállalni Isten előtt, vagy bevállalni feleséged vagy férjed előtt, és nem szeretem Csernus pszichológus urat, de azért ebben a dologban néha neki is igaza van. Az belül megöli az életednek azt a részét, vagy egy másikat, amit éppen eltalál, ahol éppen kibukik. Fontos, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz. Szembenézni vele, ez pszichológiailag is nagyon fontos. Szembenézni önmagunkkal, a gyerek szembe kell, hogy nézzen azzal a valósággal, amiben él. Szembe kell, hogy nézzen saját hiányosságaival. A pubertás és a serdülő korszak egyik legfontosabb része az, hogy a szülő szeretettel és finoman tudja a gyereknek az életébe helyezni az igazságot. Mert különben folyamatosan attól fog rettegni, hogy ő túlkövér, hogy ő csúnya, hogy ő buta. Ha vannak problémái, hiányosságai, akkor azt ismerje föl, érezze meg, és tudja, hogy lehet ezzel együtt élni és küzdeni ezeknek a megváltoztatásáért. A függőség, az alkoholizmus, ameddig szemben nem néz valaki az igazsággal, hogy ő függő, hogy ő alkoholista, hogy ő nem tud kibírni egy-két napot alkohol nélkül, vagy ha kibír két hónapot, de aztán totálisan készre vágja magát az alkohollal, akkor mégsem bír ki. Ha ezzel nem néz szembe, soha nem fog meggyógyulni ebből a betegségből. Ha nem nézünk szembe az igazsággal, nem vállaljuk föl, ha nem tudjuk kimondani, akkor megöljük vele életünknek azt a részét, amit takargatni vagy védeni akarunk. Csak akkor vagyunk képesek előrelépni és gyógyulni, hogyha a valóság és az igazság állandó utitársunk ebben az életben. És miért fontos ez a végére az egyházban? Az egyház az nem egy tökéletes intézmény. Az egyház, az egyházi közösség, az nem egy idea. Itt nem olyan emberek vannak, és itt beleértve a szószéket is, akik tökéletesek. Akik minden tekintetben legfelsőbb kategóriába tartoznak. És ez az intézmény történetét magáénak tudja. Mi reformátusok 500 évet számolunk, de úgy igazából miénk az a 2000 is. A katolikusok is ugyanígy gondolják, és ugyanígy számolják, és az újabb egyházak mind-mind nem tartjuk magunkat tökéletesnek. Abban az értelemben, hogy teljesen jók. De célra tartóak vagyunk. Ha elítéled, lehet, hogy először vagy itt. És azt nézed, hogy kik ülnek még itt melletted, és hogy ő hogy került ide. Mert hogy én őt ismerem még gyerekkora óta. Akkor nem találod meg Jézus Krisztust, mert Jézus Krisztus is a bűnösökkel együtt ült egy asztalnál. És azokat hívta, akik betegek, hogy gyógyuljanak meg. Az egyháznak nagyon fontos az igazság. Én nem azért vagyok református, mert úgy képzelem el, hogy a református egyház az magában hordozza az übermencset, és lehetőségei szerint a lehető legjobb a világon. Hanem azért, mert Isten ide rendelt. És mindannyiunknak ugyanez az isteni rendelése, ha itt vagyunk. Ide rendelt, hogy látásom szerint a lehető legjobbal próbáljam gazdagítani az ő egyházát. Mert így lesz jövünk. Azért fontos az igazság a református egyházon belül is, mert így nagyon sok mindennel szembe tudunk nézni, még a pletykával is. Amit rólunk terjesztenek, vagy amit másokról hallunk. Szembe az igazsággal. Beszélsz rólam? Gyere hozzám! Valaki másról beszélsz? Nekem? Beszélj neki! Mondd meg neki! Egymással szemben felvállalni gondolatainkat, mert így szeretjük egymást. És mert így tudunk megállni. Mert felövezni az igazsággal magunkat azt jelenti, hogy erősek maradunk. Egyenesek maradunk. Azt jelenti, hogy nem roppan meg a gerincünk. Azt jelenti, hogy ki tudjuk védeni a támadásokat, mert nem hajlik túl a derék, és nem törik el. Az igazság azt jelenti, hogy megtart bennünket. Tulajdonképpen az egész fegyverzetet erre kell felépíteni. Amiről később szó lesz majd, a megigazulás páncéljáról, az evangélium hirdetéséről, a hit pajzsáról, az üdvösség sisakjáról, a lélek kardjáról, amit használhatunk, azt mind erre tudjuk felépíteni. Az első és legfontosabb dolog ez. Legyen hát így, de az üzenet örömteli részével erősödjünk meg. Jézus Krisztus nem nézi azt, hogy te mennyire vagy tökéletes vagy igaz. Jézus Krisztus nem nézi azt, hogy te mennyire voltál jó fiú vagy jó kislány. Jézus nem fogja azt kutatni, és nem fogja azt keresgélni, hogy miért szerethet téged, és hogy miért igazulhatsz meg, vagy miért lehetsz valóban igaz, hanem egyszerűen szeret, megbocsátja hibáidat, megbocsátja tévedéseidet, ha kinyitod előtte a szívedet és az életedet, és azt mondja, hogy menj el, és többet ne vétkezzél. Innentől kezdve ragaszkodhatsz a jóhoz, és az igazsághoz, mert minden igaztalan dolog, ami az életedben volt eddig, az eltöröltetett. Hazudtál, megbocsátja az Isten. Igazságtalan voltál, haragos, gyűlölködő, megbocsátja az Isten. Csak menj ezután az ő igazságának övével. És tedd, amit eddig nem tettél talán, hogy bevald, hogy elmond, hogy megmond, hogy felvállald, hogy éld. Ez az életünk megmentésének a kulcsa. Legyen ilyen igazságunk, mert akkor a családban is kiegyensúlyozódnak az életek. Gondolkozzunk el rajta, hány titok, hány hazugság teszi tönkre a házasságokat. Legyen ez így nemzetben is, magyar népünkben, az Isten igazságát hirdessük, addig, ameddig a sajátunkat fogjuk, addig nem fogunk elérni semmit. Hogyha az Isten valóban felövesz bennünket az ő igazságával, akkor minden a miénk lehet. Legyen ez így az egyházban is. Forduljunk egymás felé az igazsággal. És szeressük az igazságot. Jézus Krisztus nevében. Amen. Énekeljük a 165. dicséretünknek az 5. versét. A 165. dicséretünk 5. verse: egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csendességben. Fogadd el, hogyha megvalljuk neked azt, hogy miben voltunk igazságtalanok. Mi volt az, amit eltitkoltunk, amit elfettünk, amit próbáltunk volna nem megmutatni neked, vagy mi volt az, amit nem vállaltunk föl, amit nem próbáltunk meg magunk elé úgy igazán tenni az életünkben. Mi az, amivel küzdünk most is, mi az, amit nem akarunk elhinni. Kérünk, segíts meglátni ezeket a dolgokat, kérünk, segíts, hogyha a te lelked valódi természetét megismerjük, valóban igazá, belül igazságot szólóvá válni. Úrunk Istenünk, te tudod, hogy milyen nehéz és milyen nyomorúságos dolog ez. Te tudod, hogy mennyire küzdelmes, amikor tudjuk, hogy az igazságért hogy sokszor kell szenvednünk. De mindenek fölött legyen előttünk az, hogy te hogyan szenvedtél. Téged, az egyszerűen, tökéletesen igaz, akiben semmi bűn nincs, semmi hazugság és semmi rossz, ezért megbüntettek, és elszenvedted a legszörnyűbb halált. Úrunk Istenünk, hogyha azért, amit bevállalunk, vagy szólunk, amit felvállalunk, vagy megpróbálunk, azért minket bántanak, vagy büntetnek, akkor értsük meg, hogy veled való szenvedésben vagyunk egyek. Hogy bevállaltunk valami olyasmit, amiért mértetlenül nagy dicsőség és mértetlenül nagy jutalom vár ránk. Kérünk, Jézus Krisztus nevében, hallgass meg, amikor imádkozunk hozzád ezért lelkeink üdvösségéért. Segíts a gyászolóknak, akik elvesztettek számukra fontos embereket, hogy megláthassák az igazságot, az igazságnak mindkét részét, azt, hogy már nincs itt, akit szerettek, és azt, hogy nem hal meg végérvényesen egy ember sem, hanem aki Krisztusban bízik és hisz, az örökké valóságban újra együtt lehet velünk. Ezt a szeretetet segíts megértenünk és továbbadnunk. Kérünk a betegekért, akik fájdalmak között nyomorúságban élnek. Segíts nekik, gyógyítsd meg őket. Kérünk nemzetünkért, népünkért, és egyházunkért, gyülekezetünkért. Jézus Krisztus nevében. Amen.